Hallgassuk meg most vízkereszt ünnepe utáni negyedik vasárnap igehirdetési alapigéjét, Pálnak az Efezusiakhoz írott leveléből az első fejezet 15. versétől kezdve a következőképpen. Én tehát miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál. Sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vettetett minden, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, ami az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban ízlelgettem, hogy mit emeljek ki címként az elolvasott ige szakaszból, s talán ezt, mérhetetlenül nagy hatalom. Talán azért emelem ki ezt, mert akár mely férfi embert megkérdezi valaki, érdekli a hatalom, érdekli az erő. Tehát bármilyen módon, de mutatni akarja, akár testi felépítettségével, akár azokkal az eszközökkel, amelyekkel rendelkezik. Szeretné azt mutatni, sugározni, hogy ereje van. És itt valami mérhetetlenül nagy erőről van szó, Pál apostol megfogalmazása szerint. Tehát a hatalom, az erő megmutatása fontos nagyon sok ember számára, szinte mindenkinek. A kérdés az, hogy miben lehet mérni az erőt? Lóerőben? Vagy mondjuk inkább, hogy kilovatban? Vagy alkoholtartalommal? Mennyire erős egy ital? Vagy szakító szilárdsággal? Vagy mondjuk az érvelési technikánkkal? Sok-sokféle erőt ismerünk ebben a világban. Nekem az a legfőbb kérdésem az, hogy meddig tart ez az erő? Tudjuk azt, hogy egy kis meghibásodás elegendő ahhoz, hogy több száz lóerővel rendelkező terepjáró, amely mondjuk elindult a Dakar Rallin, alig tud bevánszorogni a célba. Meddig tart ez az erő? Vagy tudjuk azt, hogy ereje teljében levő, kómából ébredező sportolónál nagy eredménynek tekintik, ha már a szempilláját meg tudja mozdítani. Ennyi marad az erőből. És nem csak ez az óriási kérdés az ember számára, hanem az, hogy az az erő, amivel rendelkezem, bármilyenféle kilovatban vagy pénzben mérhető erő, az milyen kontaktusban áll? Van-e valami biztos pont, amihez kapaszkodik? Hiszen ha nincsen biztos pont, akkor hiába bármekkora potenciális erő birtokában lenni. Az erő elszáll, nem tud megkapaszkodni. Gondoljunk bele, a súlyemelőnek az izma hiába való, ha nincs alatt a szilárd talaj, hanem ingoványon áll, Vagy hiába a nagy teljesítményű autó, hogyha nincs tapadás, teljesen mindegy, hogy hány lóerős, akkor, hogyha jégpáncél fedi az utat, nem lehet vele haladni. Talán könnyebb elindulni azzal, amelyikben kevesebb a lóerő. Hiába akármilyen hatalmú élet, hogyha, és ezt kellene körbejárni, hogy mi ez a ha, mire van szükség ahhoz, hogy az élet működjön. Ez a kérdés ma, hogy milyen reménységre, milyen gazdagságra, milyen örökségre hívott el az Isten minket. A csütörtöki bibliaórán használtam egy kis metaforikus történetet, amely arról szólt, hogy az ember elveszíti a célját. A következő beszélgetés egy kalitkába zárt kanári és az ablak párkányon ülő pacsirta között zajlott le. A pacsirta az ablakon át a kanárira nézett és megkérdezte: mi a célod? Az a célom, hogy magot egyek. Minek? Hogy erős legyek. Minek? Hogy énekelni tudjak, felelte a kanári. Minek? Folytatta a pacsirta. Mert ha énekelek, több magot kapok. Tehát azért eszel, hogy erős légy, hogy énekelni tudj, hogy magot kapj, hogy ehess. Igen. Ennél több van benned, vetette föl a pacsirta. Ha követsz, segítek megtalálni a célod, de ott kell hagynod a kalitkádat. Egy kalitkába zárt világban nagyon nehéz megtalálni az élet értelmét. Kevésbé metaforikusan az egész eszmefuttatás így hangzik, mondjuk, hogy mi a célod ebben az életben? Hát az, hogy felnőjek és munkám legyen. Minek? Hát azért, hogy pénzt keressek. És az minek? Azért, hogy házat vegyek magamnak. És hát minek? Azért, hogy legyen hol lakni a családommal. És miért? Azért, hogy fent tudjam tartani az életünket. Minek? Mi a célja ennek? Azért, hogy felnőjenek a gyerekeim, és ők is munkába álljanak. És ezzel, látjuk, bezárul a kör. Dolgozom azért, hogy ők is dolgozzanak. Azonnal a fülemben cseng a Ben Hurnak az egyik mondata, pontosabban a prokonzulnak a mondata, aki meglátogatja a gályához kötött rabokat. Hát evezzetek és éljetek! Na ez! Ez az a gálya, amihez hozzá vagyunk kötve. Aztán tudjuk, megfordul a helyzet, amikor kiszabadul Ben Hur, és megmenti a prokonzulnak az életét, kihúzza a tengerből a csata után a rögtönzött deregjére, megláncolja, és azt mondja, na hát akkor evez és élj. Hát ez nem hihetetlen gazdagság. Hát ez nem mérhetetlenül nagy hatalom, amivel mi rendelkezünk. Higgyük el. Hanem kalitkába zárt élet. És nem csoda, hogyha kiábrándul az ember. Persze megpróbálja az ember a kalitkába zárt életet is értelmezni, és értelmesnek látni, de valójában nem értelmes. Nem csoda tehát a kiábrándulás, amikor úgy fogalmaz az ember, hogy én soha nem lábalok ki ebből a helyzetből, soha nem tudok tovább lépni. Milyen megoldási kísérletet ad számunkra a felolvasott igeszakasz? Illetve nem. Milyen megoldási kísérletet próbál az ember találni, vagy kísérel meg ebben a helyzetben? Amíg van erő, addig megpróbálom megvallani azt, hogy mindennek van értelme. Megpróbálom megvallani azt, hogy én jó vagyok, és csak is jót próbáltam tenni. És hogy mások a rosszak, mások miatt nem alakul úgy az életem, ahogyan szeretném. Megpróbálom megvallani azt, hogy mindenre képes vagyok. Már vannak olyan pszichotechnikák is, amelyek ebbe az irányba haladnak, hogy valljuk meg pozitívan mindazt, amit szeretnénk elérni. És akkor majd csak elérjük. Nagyon érdekes különben, hogy persze kimutatták, hogy a túlzottan pozitív gondolkodásmód hátrányára is lehet az embernek, mert persze kell, hogy az ember pozitívan gondolkodjon, de ha túlzottan pozitívan teszi ezt, akkor nem veszi észre a veszélyeket, amelyek fenyegetik. És mondjuk egy agykontrollos tréningen bele fog menni majd abba a veszélybe, amit nem veszi észre, mert ő mindent pozitívan lát. Azért gondoljunk bele, nem véletlen, hogy van veszélyérzetünk, nem véletlen, hogy van félelem, annak van fontos funkciója is. Pál mi az, amit mond? Pál arról beszél minden írásában, hogy elveszett vagyok, erőtlen vagyok, bűnös vagyok, de Krisztus megkönnyörült rajtam. Csak ezután beszél pozitívan. Miután elismerte azt, hogy elveszett, hogy elesett, hogy kárhozatra méltó. Csak azután beszél olyan pozitívan, amilyen pozitívan az ember nem tudja sohasem erőltetni azt, nem tudja megjátszani magát. Amikor azt mondja, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Nincs már semmi, ami elválaszthat engem a Krisztus szeretetétől. Nincs már semmi, ami félelmet okozna, mert sem élet, sem halál, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység nem szakíthat el a Krisztus szeretetétől. Na ez az igazi pozitív megvallás. Amikor elmondja a római levélben 6 fejezeten keresztül, sőt még a 7. fejezetben is, elmondja azt, hogy ő milyen nyomorult, milyen elveszett, hogy szenved attól, hogy mást akar tenni a józan eszével, mint ami aztán megvalósul, hogy benne gázol nyakig a bűnben, hogy elsüllyed, és utána elmondja, hogy na de Krisztus megszabadított. Na, ez az igazi. Ez az igazi. Számol a realitással, és számol azzal, hogy Krisztus megváltása is realitás, valóság. Ez az a Jézusba vetett hit, amit megfogalmaz. Azt mondja, hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről. Na ez az a hit, amit hallott az efeszusi gyülekezet tagjairól. És ez ad hallatlanul nagy erőt és gazdagságot ebben az életben. Ez az a talaj a lábunk alatt, ami megtart, ami nem ingoványos. Mert egyébként az ember megvallhatja az összes jót, amit kitalál magáról, de amikor rájön arra, hogy ez nem működik, akkor mindennél erősebb bűntudat, mindennél erősebb félelem fogja gyötörni. Mert még az is vádolni fogja, hogy nem jól csináltam. Ez az a talaj, ami igazi boldogságot ad és erőt. És lehet, hogy effektív erővel, pénzzel, izommal, szépséggel kevesebben rendelkezünk, mint mások. De belekapaszkodunk valakibe, az Úr Jézusba is van tapadás. És ezért tud elérni egy egyszerű ember, egy egyszerű nyugdíjas például, többet tud elérni, mint egy gazdag milliárdos, aki megpróbálja átverni az országnak a fejét. Ezért sokkal értékesebb annak az élete, aki rá alapozta az életét Krisztusra. Van tapadás, mert Jézus az út, és nem ónos, és nem jeges, nem sikamlós. Általában nehéz elfogadni azt, hogy rajtunk kívül áll a megoldás. Egészen világosan mutatja például az iszlám hit, amely a legvilágosabban gondolkodik arról, hogy csakis Isten, csakis a pozitíva, csakis az erőteljeset, a tökéleteset fogadja el, hiszen az iszlám gondolkodás szerint a próféta tökéletes jellemű, alkalmas ember, példaértékű személy, akit Allah mindenképpen győzelemre vezet. És tudjuk, hogy Ugye Jézust is prófétának, pozitív alaknak tekinti az iszlám. Viszont az Ószövetség elbukó, kétségeskedő prófétái számukra megrendítő, megdöbbentőek, megütköztető alakok. Nem tudják elfogadni, hogy lehetett olyan Jónás, vagy hogy lehetett olyan Jeremiás, hogy ott küszködik, hogy jaj, hát én nem vagyok alkalmas, és meg abba hagyja az egészet, mert nem látja értelmét. Hogy lehet ilyen egy prófét, akit Isten elhívott? És legfőképpen Jézuson botránkoznak meg, hogy lehet az próféta, akit elfoghatnak és megfeszíthetnek, és értelmetlenül kell meghalni látszólag. És éppen ezért idézett a Koránnak a 4. szúrájából a 158-as vers, így hangzik, hogy és nem ölték meg őt, és nem is feszítették meg, hanem csak úgy tüntetett fel nekik. Tudni kell vallástörténeti háttér, hogy amikor ezt Mohamed írja a 600-as években, akkor már rég elterjedt egy gnosztikus, azon belül is doketista tanítás, és ezen keresztül jutott el a kereszténységnek egy elferdített változata Mohamedhez, amelyben arról szóltak, hogy Jézus nem valóságos testben élt ezen a földön, ezért a valóságban nem is őt feszítették meg, hanem a hasonmását. Nem tudja elfogadni az ember azt, hogy akit Isten kiválasztott, az megszégyenülhetne. Nem tudja elfogadni az ember azt, hogy veszíthet. De az, hogy Jézus megszégyenült, az, hogy Jézus vállalta a keresztet, az erőt ad nekünk. Erőt ad nekünk, akik állandó küzdelemben, állandó harcban éljük az életünket. Erőt ad nekünk, akik állandóan elbukunk. Mert ugye a dicsőség teológiája, vagy ez a felfogás, hogy csak is jó történhet a jó emberekkel, ez a felfogás, ez ahhoz vezet, ahhoz a harchoz, hogy a jobb győz, az erősebb győz. És hogyha nem győzök, akkor senki vagyok. De hogyha ránézek Jézusra, aki szenvedett értem, akkor látom, hogy van értelme a küzdelemnek. Meg mellettem áll a küzdelemben Jézus. Harc van a családomban? Harc van a társadalomban? Jézus kereszthalálának valódi következménye az, hogy elismerem, beismerem azt, hogy igen, elbukom ebben a harcban. Összetöretem. És ezután jön a gyógyulás. És már nem mesterségesen kell fenntartani a látszatot, hogy igen, hát én jó ember vagyok. A tegnapi bibliaórán előkerült két ilyen példa is. Volt, aki Cipruson látta azt, hogy milyen nagy mesterségesen fenntartott béke, ahol a demarkációs vonal két oldalán állnak a NATO katonái, meg a török katonák. Más valaki a koreai határról beszélt, hogy látja ott, hogy állnak az amerikai katonák a déli oldalon és az északi oldalon a koreaiak. Mesterségesen van fenntartva a béke. Amikor Isten hoz békét a mi életünkbe, akkor már a harcoló felek között, családban, bárhol nem kell, hogy valaki ott álljon és tartsa a hátát. Nem kell például, hogy egy gyerek legyen. Milyen sokszor van, hogy egy gyerek az, aki tartja a hátát. Ő van az ütközőpontban, apa és anya között. Vagy van, amikor egy nagyszülő áll ott, és hogyha kidől, akkor minden összeomlott. Hogyha kirepül a gyermek, meghal a szülő, lehet, hogy összedől minden, a demarkációs vonalnak vége. De hogyha Jézusra bízod az életedet, akkor el tudod mondani, igen, ő mellém állt a kétségbeesésben, mellém állt a fájdalmakban, mellém állt minden szenvedésben, és felemel, és már nincsen szükség arra, hogy látszat békesség legyen közöttünk. Mert van lehetőségünk Jézushoz menni, őt kérni, hogy hozzon ki a kalitkából, adja meg az erőt, adja meg a gazdag örökségünket. Mert most már értjük, hogy nem azért élünk, hogy dolgozzunk, nem azért dolgozunk, hogy éljünk, hanem azért élünk, dolgozunk, küzdünk, esünk el, sírunk és kelünk fel, hogy segítségül hívjuk ebben a világban. Így mondja Pál apostol, segítségül hívjuk nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Mert ő az, aki megadja számunkra reménységet ebben az életben is, és az eljövendőben is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, szeretnénk úgy elmenni erről az istentiszteletről, hogy segítségül hívtuk a te nevedet. És kértük azt, hogy segíts elfogadni és eléd vinni a mi kételkedéseinket, küzdelmeinket, eleséseinket, gyengeségünket, amivel már évek óta nem tudtunk mit kezdeni. Kérünk téged, hogy most te kezdjél velünk valamit, amit a te szereteted és kegyelmed szerint cselekedni szeretnél. Hogy megismerjük a te mérhetetlen nagy erődet életünkben, családunkban. Amen.